Na, hát nagyon örülök, hogy itt lehetek. Robi mondta, hogy többen szoktak itt lenni ilyenkor. Megpróbálom az önértékelésemet továbbra is megőrizni. És azzal magyarázni, hogy ma a halottak fontosabbak, mint az élők. Bár meg kell mondjam, hogy viszonylag általános tapasztalatom az, hogy ilyen nagyobb konferenciákon a művészetről szóló szekciók, azok általában a legkisebbek. És a Veszprémi Egyetemen is, amikor ott tanultam, akkor a mérnök szakosok bennünket, bölcsészeket ilyen szakörösöknek tekintettek. Tehát vannak a fontos dolgok az életben, meg vannak a mulatságos dolgok, és hát ott vannak a kevesebben. Azt a címet kaptam Robitól, ezt nem én adtam ezt a címet, hanem kaptam, hogy a kereszténység és a művészetek. És mindjárt ebből látszik az én dilemmám. Ez egy nagyon-nagyon tág cím, nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni ezt a témát. Beszélhetnék leíró módon erről a kérdésről, tehát arról, hogy mi a volt és a van. Beszélhetnék a keresztény művészet múltjáról, a kereszténység és a művészet kapcsolatának a történetéről, vagy a kortárs művészetről. Ez mind nagyon érdekes lehetne, de szerintem sokkal értékesebb, vagy érdekesebb, hogyha a milyen legyen kérdésre próbálok válaszolni. Tehát ha inkább előíró módon közelítem meg ezt a kérdést, és olyan témákról lesz szó, hogy milyen legyen a keresztény művészet. Vagy mi a keresztény felfogás a művészetről, hogyan gondolkodjunk keresztényekként a művészetről. Még érdekesebb talán az, hogy hogyan alkossunk keresztényekként. Azt is az elején szeretném elmondani, hogy nem művészként, hanem lelkipásztorként és teológusként fogok beszélni erről a témáról. Feltételezem, hogy Robi nem arra kért engem, hogy művészi módon beszéljek a kereszténységről, hanem arra, hogy keresztényként beszéljek a művészetről. Tehát ezt az utóbbi dolgot szeretném tenni. Meggyőződésem, hogy fontos, nagyon fontos a művészetről teológiai szemmel beszélni. És ez nem az én fixa ideám. Hadd idézzek T.S. Eliottól, aki ugye Nobel-díjas író, költő, irodalomkritikus volt, aki azt mondta, hogy az irodalomkritika nem teljes, határozott, etikai és teológiai nézőpontból elmondott kritika nélkül. Tehát valószínűleg a 20. század első számú irodalomkritikusa mondja azt, hogy etikai, teológiai nézőpont nélkül nem teljes az irodalomról, de kiterjesztem, a művészetről mondott kritikánk. Nagyon sokat beszélnek manapság értelmező közösségekről, főleg az irodalom kritikán belül, tehát arról, hogy vannak közösségek, embercsoportok, közös értékekkel rendelkező embercsoportok, és minden alkotást ezek a közösségek értelmeznek. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a keresztény világ, vagy mi keresztények egy ilyen értelmező közösség vagyunk. Tehát nem kell mentegetőznünk amiatt, hogy keresztényekként foglalkozunk a művészettel, és keresztényként mondunk értékítéletet a műalkotásokra. Arra is figyelmeztet persze T.S. Eliot, hogy a teológiai értékítélet, vagy teológiai vélemény a műalkotásokról nem helyettesíti az esztétikai véleményalkotást. Azt mondja T.S. Eliot, az irodalom nagyszerűségét nem lehet kizárólag irodalmi mércével mérni, ezt idéztem az előbb, tehát kell a teológiai mérce is, de azt, hogy irodalomról van-e szó, vagy sem, kizárólag irodalmi mérce dönti el. Tehát attól, hogy a barátomnak az írásáról nagyon jó véleményem van, mert szerintem nagyon jól kifejezi a keresztény hitet, az még nem lesz jó irodalom. Azt az esztétika dönti el, hogy jó irodalom-e vagy sem. Mivel A teológiai tanulmányaim előtt én angol irodalmat és nyelvészetet tanultam, ezért a művészetet jobban értem a nyelv felől megközelítve, mint a hang, a mozgás, a színek, foltok, formák, vagy más eszközök irányából. Robi kérdezte tőlem, hogy lesz-e PowerPointos képmutogatás vagy illusztrálás. Nem lesz. És mondtam Robinak, hogy legfeljebb nem hív meg máskor, hogyha ez probléma. Én milyen hiszek a nyelv erejében? És egy másik előadás legyen az, ahol illusztrálják a mondani valót. Én azt szeretném, hogy figyeljetek rám, figyeljetek a szavakra, amiket mondok, és próbáljátok velem együtt hinni abban, hogy a nyelv képes tartalmat közvetíteni. Úgyhogy mivel nem rajzolni fogok, nem mutogatni fogok, nem táncolni fogok, hanem a nyelv eszközével próbálom elmondani azt, amit a művészetről gondolok, ezért talán stílszerű az is, hogy a nyelv irányából közelítek a művészethez. A két előadásban három témáról szeretnék beszélni, amit egy a kettő arányban feleztem el. Az első előadásban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lássuk a művészetet keresztényeként. Hogyan lássuk a művészetet keresztényeként. A második témám, ami már a második előadásban lesz, az lesz, hogy hogyan fogadjuk a művészetet keresztényeként. A harmadik téma pedig az, hogy hogyan csináljunk művészetet keresztényeként. Tehát hogyan lássuk, hogyan fogadjuk, és hogyan csináljuk a művészetet keresztényeként. Az első, a három téma közül, tehát az, hogy hogyan lássuk a művészetet keresztényeként. Három kérdésre szeretnék válaszolni. Az első kérdésem az, hogy mi a művészet? A második kérdésem az, hogy mi a művészet fő eszköze? A harmadik pedig az, hogy mi a művészet célja? Tehát mi a művészet fő eszköze, és mi a művészet célja? Mi a művészet? A művészet keresztény értelmezése alapvetően nem tér el a mainstream világi értelmezéstől, tehát arról, ahogy általában a művészetről gondolkodnak. Keresztényként is mondhatjuk azt, hogy a művészet az mimézis és metafora. Mimézis és metafora. Ezt a két szót, ezt most nagyon gyakran fogom emlegetni, és mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelent ez a két szó. A Biblia majdnem első oldalán találkozunk már a művészettel. Az ember művészetével, mert az nyilvánvaló, hogy amikor Isten alkot, létrehozza ezt a világot, az művészet. De most én az emberi művészetre gondolok. A művészet akkor kezdődik, amikor Isten azt mondja a saját képmására teremtett embernek, hogy adj nevet az állatoknak. Ez a művészet kezdete. Ott van a Biblia első lapjain. Az ember ugyanazt teszi, mint amit a teremtő. Mit tett a teremtő? Szó által elválasztott. Azt mondta, hogy legyen, és elválasztotta egymástól a világosságot és a sötétséget. Szólt, legyen, és elválasztotta egymástól a fent lévő vizeket, a lent lévő vizeket. Azt mondta, hogy legyen, és elválasztotta egymástól a szárazföldet és a vizeket. És ezt a feladatot adja az embernek is. Szóljál, és különbséget teszel. Mondd ki azt, hogy kutya, és abban a pillanatban a kutya nem lesz többé macska. Elválasztod egymástól a kettőt. És aztán nevezd meg, hogy ez juhászkutya, ez meg pásztorkutya. Ez belga juhász, ez meg német juhász. Tegyél különbséget elválasztás által. Ez a művészet kezdete. A különbség az, hogy Isten a semmiből teremt, az ember viszont minden alkalommal a már meglévő valóságot utánozza metafora révén. Az ember Isten képmásaként mimézis és metafora révén alkot. Ez a művészet lényege. És ezt szeretném kibontani ebben az első előadásban. Nézzük először az első szót, a mimézist. Ez a görög mimészis szónak egy ilyen magyarosan kiejtett változata. Arisztotelész használta ezt a szót a művészet leírására. Arisztotelész a művészet lényegét a mimézisben, az utánzásban látta. És azt mondta, hogy a különböző művészeti ágak között, tehát a lant művészet, meg a tragédia író, és a többi műfaj, vagy művészeti ág között, a különbség csak az, hogy ezt az utánzást milyen eszközzel, hogyan és milyen témákat választva végzik el. A valóság megkettőzése, mert ugye ez az utánzás, hogy van az Isten által létrehozott valóság, és én azt utánzom, megkettőzöm. A valóság megkettőzése minden művészeti ágban megtörténik. Gondoljunk bele, a festő megfesti a valóságnak egy általa valamilyen módon észlelt darabját, és azt a vásznon megkettőzi színek és foltok segítségével. A szobrász háromdimenziós formákkal teszi ugyanezt. A fotoművészek lencsével. A zenészek hanggal, ritmussal és dallammal. Az írók és költők a nyelv segítségével. De minden esetben a már meglévő valóságot utánozzák. Ez a művészet lényege, a mimézis. Persze az utánzás az nem egy az egyben a valóság visszatükrözése. Erre nincsen szükség, mert Isten megteremtette már azt egyszer, nincs is hatalmunkban azt ugyanúgy még egyszer létrehozni. Már az eszköz sem teszi ezt lehetővé, hiszen a vászon az kétdimenziós, a valóság háromdimenziós. A szobor élettelen, a valóság él. A nyelv absztrakt és szimbolikus, a valóság konkrét. Tehát az eszköz sem engedi azt meg, hogy teljes egészében ugyanazt teremtsük újjá, ami már létrejött. A témaválasztás is korlátoz. Minden művész a valóságnak, ennek a hihetetlen, gazdag, sokrétű valóságnak egy darabját választja ki, és azt utánozza. A festmény egy valóság darabot, vagy egyszerűen csak egy hangulatot jelenít meg a vásznon. A zene eleve olyan közvetlenséget sugároz, amely megelőzi még a nyelvi különbségtételt is, tehát az eszköz korlátozza a valóság megkettőzését. A dráma ugye felnagyítja a párbeszédeket azért, hogy az élethelyzetekben rejlő konfliktusokat élesebben tudja bemutatni. Tehát van egyfajta szelekció, amit minden művészeti ág használ a valóság megkettőzésekor. A teremtés történet úgy mutatja be az embert, mint egy alteremtőt. Az, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette, ami talán a legfontosabb igazság az emberrel kapcsolatban, a legfontosabb bibliai igazság, vagy az első bibliai igazság, a saját képére teremtette Isten az embert. Ez azt jelenti, hogy mivel Isten alkotó, bennünket is alkotásra teremtett. Tolkien, a Gyűrűk ura, a Szilmarilok és más könyvek szerzője fogalmazta azt meg a tündérmesékről írott eszéjében, hogy az ember szubkreátor, alteremtő. De ez nem az ő gondolata volt, ő visszanyúlt Sir Philip Sidney költészetről írt írásához évszázadokkal korábban. Keresztény emberként próbálta értelmezni a költészetet. Philip Sidney mondta azt, hogy az Isten képűség az ember és a költő identitásának a kulcsa. Az alkotás során Istent utánozzuk, aki szintén alkotó. Csak hogy mi az ő alkotásait tudjuk csak az ő dicsőségére visszatükrözni. És ez a mimézis keresztény értelme. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy minden ember feladata az alkotás. Nem az emberiségnek egy kisebb kasztja teremtetett Isten képmására, hanem minden ember. Ezért minden ember feladata az alkotás. Alice Potter egy zen buddhistából lett keresztény definiálja a művészetet úgy, hogy az nem más, mint szándékos emberi cselekedet. Hihetetlen módon leredukálja a művészet definícióját. A művészet szándékos emberi cselekedet. Vagyis művészet az autófényező munkája, művészet a főzés, művészet a varrás, művészet egy csapágy megtervezése, és sorolhatnánk a végtelenségig minden szándékos emberi cselekedet. Persze felmerül itt a kérdés bennünk, hogy de hát mégis van ilyen, hogy művész, nem? Akkor mi különbözteti a művészt meg a háziasszonytól? Én amellett szeretnék érvelni, hogy alapvetően az úgynevezett művész feladata sem más, jellegét tekintve nem más, mint a főzés, a varrás vagy a vízvezeték szerelés. Csak annyiban más, hogy a művész az alkotáson keresztül kommunikálni is szeretne. Tehát van üzenete, amit az alkotásán keresztül szeretne közzétenni. És ezt ő tudatosan, reflektáltan és kifinomultan teszi. Ennyit a mimézisről. Most térjünk át a metaforára. Tehát a művészet lényege az utánzás. De az utánzás az metafora révén történik. Ezt is hadd magyarázzam el. A mimézis, az utánzás minden esetben metaforikus. Amikor a valóságot utánozzuk, akkor ezt egy másik valóság darab segítségével tesszük. Tehát itt van az a valóság, amit utánozunk, és segítségül hívunk a valóságnak egy másik részéből egy darabot, hogy azzal, annak a segítségével utánozzuk a már meglévő valóságot. Mire gondolok? A festő, ugye, ahogy az előbb mondtam, foltokkal és színekkel, a költő szavakkal, a zenész hangokkal, a táncművész mozgással. De a metafora lényege az az, hogy valamit valami mással nevezek el, mint ami. A legegyszerűbb metafora a szék lába. Minek nevezzem el azt, ami a székből ott úgy lefele kidudorodik, és amire támaszkodik az, amire én ráülök? Mi az a bigyó ott? Az a lába a széknek. De miért neveztük el a szék lábának? Azért, mert hasonlít arra, amin mi járunk, ugye az emberi lábra. Ez a széknek az, ami nekünk itt van. Ez a metafora. Napnyugta. Mit csinál a nap akkor, amikor eltűnik a szemünk elől? Az ismeretlent leírjuk az általunk ismertel, hát elmegy aludni. Lenyugszik. Napnyugta. Ez a metafora. Az ismert által nevezzük meg az ismeretlent. A művészet az tulajdonképpen névadás, amit Isten az embertől kért a teremtéskor. A névadás pedig mindig metafora. Gondoljatok bele, maga a nyelv is metafora. Hiszen egy hangsor válik az adott valóságdarab szimbolikus megjelenítőjévé. Amikor az ember nevet adott az állatoknak, akkor metaforákat használt. Ugye azt mondta, hogy ez a pici kis ugráló valami, ez a bolha. És ez a hangsor innentől jelöli azt a valóságot. Ez egy metafora. Bolha, az, ami ott van. Megkettőztem annak a valaminek a létét egy szimbólum segítségével. És folytathatnám, ugye, cica, papagáj. Ezek mind megkettőzései a valóságnak. A névadás az egyszerre elválasztás és összekötés. Elválasztás azért, mert amikor én nevet adok valaminek, akkor azzal megkülönböztetem a másiktól. Megkülönböztetem a kutyát a macskától. A juhászkutyát a vadászkutyától. A német juhászt a belga juhásztól. És aztán a végén elérkezek az egyedihez, és azt mondom, hogy morzsa. És onnantól a morzsa az különbözik az összes többi más hasonló kutyafajtától. És azon a fajtán belül az összes többi fajtásától, vagy fajtatásától. Nem véletlen, hogy paraszt emberek általában nem adnak nevet a tyúkoknak, amiket aztán le fognak vágni és megenni. És a nyulakat se nevezik el, mert onnantól kezdve, hogy az a nyúl az ribizli, a ribizlit már nem esszük meg. Ugye, mert az elkülönült a többitől. Elválaszt a művészet, a metafora révén elválaszt, és onnantól, hogy elválaszt, onnantól ki is, amit elválaszt, azt ki is emel. Ugyanakkor össze is köt a metafora, mert a névadás az két valóságdarabot köt össze egymással. Kapcsolatot teremt két valóságdarab között. Ugye a széknek az a bigyója, az hasonlít az én lábamhoz. Ezért az a széklába, már is kapcsolat van a széklába és az én lábam között. Arisztotelész szerint a metafora ügyes használata a zseni jellemzője. A metafora ügyes használata azt mutatja, hogy valakinek különleges képessége van arra, hogy felfedezze a különbözőségekben rejlő hasonlóságot. Sheryl Forbes írónő írja azt, a szövegírók, költők, írók esetében azt élvezzük, hogy ügyesen használják a metaforákat. Akkor is, hogyha a közülünk legtöbben azt se tudják, hogy ezeket a szóképeket metaforáknak nevezik. Egyszer egy tanító az osztályában azt a feladatot adta a diákjainak, hogy írjanak verset arról a történetről, amikor Jézus a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatja. És hát a diákok nekiálltak a munkának, és lázasan kerestek mindenféle jambusokat, daktilusokat, trocheusokat, hogy összerakjanak olyan verseket, amik művészi módon kifinomultan adják vissza a kánai mennyegző történetét. Az a vers, amely végül a tanárnak leginkább elnyerte a tetszését, az egyetlen mondatból állt. Az ereje az ügyes metaforában rejlett. És azt mutatta, hogy itt egy zseniális gyerekről van szó. Egy művészről. Az volt az egyszerű, vagy az egyetlen mondat. Az egyszerű víz elpirult teremtője közelében. Nem nyelvi metaforákkal is hasonló hatást lehet elérni. Hogyha valaki hangjelekkel tudja megragadni ennek a csodának a hangulatát, vagy valaki akvarell segítségével ad nevet annak, ami Kánában történt, ez mind nagyon erőteljes lehet, hogyha a metafora választása az tökéletes. A metafora használatának egyik legnagyobb zsenie maga Jézus volt. Gondoljatok bele, hogy mit kellett neki elmagyaráznia a számunkra. Az Isten országát. Milyen az Isten országa? Ugye egy alkalommal kifakadt Jézus, és azt mondta, hogy ha én a földiekről beszélek nektek, és azt sem értitek, akkor hogy tudnék nektek a mennyei dolgokról beszélni? De Jézus leereszkedett hozzánk, és megpróbálta megtalálni a legjobb metaforákat, hogy azokkal megkettőzze a számunkra, és észlelhetővé és megérthetővé tegye az Isten országa valóságát. Milyen metaforákat használt? Hogy mondjam el nektek az Isten országát? Milyen az Isten országa? Tudjátok mit? Olyan, mint a kovász, amit a háziasszony belekever a tésztába, és meg kell az egész tészta. Vagy mint a mustármag. Ez az egészen picike kis mag, amit elültet az ember, és aztán mégis nagy fává nő. Vagy olyan, mint a földbe rejtett kincs. Milyen lehet még az Isten országa? Mint a kerítőháló. Ugye, ami mindenféle halat összegyűjt, és a partra von. Vagy mint az esküvői lakoma. Amikor önmagáról és saját jelentőségéről tanított Jézus, akkor is metaforák segítségével érzékeltette azt, hogy kicsoda ő. Azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő. Én vagyok az út. Megkökentő metafora ugye egy emberrel kapcsolatban. Én vagyok az út, járj rajtam. Én vagyok az ajtó. Nyisd ki engem, és bemész az életre. Én vagyok az élő víz. Az élet kenyere. A francia irodalmár és filozófus Paul Ricoeur írt egy könyvet a metaforáról, egy hihetetlen jó tanulmánykötet, amiben rámutat arra, hogy minden metaforának úgynevezett heurisztikus szerepe van. Ugye heurisztikus arra utal, hogy heuréka. Rájöttem, megtaláltam a dolog nyitját. Minden metaforának heurisztikus szerepe van, vagyis a metafora felfedezésre juttat el bennünket. Azzal, hogy egy másik valóságdarabot használunk ennek a valóságnak a leírására, erről a valóságról többet tudunk meg. Zárójelben megjegyzem, arról a valóságról is. Éppen a kapcsolat révén, ugye a metafora nem csak szétválaszt, összeköt is. Azáltal, hogy összeköt két valóságdarabot, azáltal mind a kettőről többet tudunk meg. Amikor X-et úgy látjuk, mintha Y lenne, írja valaki, Y észrevétlen tulajdonságai tárulnak fel, és talán X-éi is. A metafora, és ugye a metaforán keresztül a művészet, a felfedezés eszköze. Amikor azt mondom, hogy a szék lába, a szék más megvilágításban jelenik meg előttem. Leírhatnám azt, vagy elmondhatnám azt is, hogy ilyen idomok, meg olyan idomok. Persze van olyan ember, akinek ez is megvilágosító erejű, mert ugye minden nyelvi jel metafora. De valami mást látok a székben akkor, hogyha a szék lábáról beszélek. Ugye az a szék egy picit megszemélyesedik a számomra, és az, ami ott van lent, az funkció, annak a funkciója, az valahogy személyesebbé és dinamikusabbá válik a szememben. Most persze ez egy nagyon egyszerű példa, amiből nagyon keveset lehet kihozni, de nyilvánvaló, hogy ennél sokkal gazdagabb a művészet eszköztára. Egyébként a tudomány is metaforák révén fedez fel. Roger Jones írt egy könyvet a fizika, mint metafora címmel. És arról beszél, hogy a fizika felfedezései, a természettudomány felfedezései metaforák révén történt. Einstein metaforákban gondolkodott, és metaforákban tanított. Bent volt a liftben, elképzelte, hogy zuhan a lift, és megszületett benne egy kép a fizikával kapcsolatban, és a természet törvényeivel, vagy törvényszerűségeivel kapcsolatban. Tehát, mi a keresztény értelmezése a művészetnek? Úgy foglalhatnánk össze, művészet az,
amikor az Isten képmására teremtett ember nevet ad a világnak. Máshogy megfogalmazva, metaforák segítségével utánozza, és így felfedezi a világot. Ez a művészet. Második kérdés, erről sokkal rövidebben szeretnék beszélni. Mi a művészet fő eszköze? Mire volt szüksége az embernek ahhoz, hogy nevet tudjon adni az állatoknak? Elsődlegesen képzeletre. El kellett tudnia képzelni azt a hangsort, ami annak az állatnak a metaforája lehet. Később aztán minden alkotásában a képzelet játszott kulcsszerepet. Legyen az egy ház megépítése, egy barlangrajz, vagy a kerék felfedezése. Ahhoz, hogy bármit létrehozzunk, el kell tudnunk képzelni azt, ami még nem létezik. Gondoljatok bele, hogy ez mekkora csoda. Mi embereként el tudjuk képzelni azt, ami még nem létezik. El tudom képzelni azt, hogy mi lesz ott a vásznon. El tudom képzelni azt, hogy fog kinézni az a csapágy, ami majd mozgatja azt az alkatrészt abban a műszerben, vagy járműben. El tudom képzelni, hogy az, ami most papíron csak ilyen vonalakból, meg pöttyökből áll, az egy hangversenyteremben micsoda hangorkánná fog nőni. Gondoljatok bele, hogy Beethoven soha nem hallotta a 9. szimfóniát. Képzeletében született meg az egész. A képzelet az Isten képűség ajándéka. Dorothy Sayers, angol író mondja azt, hogy a írónő, hogy a képzelet a teremtőnk elméjét tükrözi. Isten elképzelte, hogy mi lehet a semmiből. Mi elképzeljük, hogy mit tehetünk a valamiből. Képzelet nélkül még hinni sem tudnánk. Mert mit mond a zsidókhoz írt levél a hitről? A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem tudnánk hinni képzelet nélkül. Persze a hit esetében kétszeres isteni ajándékról van szó. A képzelet természetes ajándékáról, és az arra rárakodó különleges kegyelemről. Hogyha a képzelet a művész főeszköze, az alkotás főeszköze, akkor erre nagyon vigyáznunk kell. Nagyon vigyáznunk kell a képzeletre. Kétféleképpen is. Egyrészt nagyon vigyáznunk kell arra, hogy mi az, ami táplálja a képzeletünket. Nem véletlen az, hogy egy ismert horror könyvíró képzeletét az táplálta, hogy az édesapja kétszer is meg akarta őt gyilkolni. Nem tudunk olyan szűrőket beépíteni a képzeletünkbe, amik megvédenének bennünket a rossz, gonosz hatásoktól. Isten nem engedi ezt. De felelősek vagyunk a képzeletünkért. Felelősek vagyunk azért, hogy mit engedünk be, ami fölött uralmunk van. A képzeletünknek szüksége van megfigyelésekre, szüksége van tapasztalatokra. Keresztényként bízzuk magunkat Istenre, és kérjük azt, hogy ő lásson el bennünket azokkal a tapasztalatokra, amelyekre szükségünk van, és ő irányítsa a figyelmünket azokra a dolgokra, amelyeket megfigyelve a képzeletünk gazdagodhat. A képzelet használatához szükség van alkotói ürességre is. Nem véletlenül teremtette Isten úgy a világot, hogy az a számunkra elválaszza egymástól a nappalt és az éjszakát. a pihenőnapot és a dolgos napokat. Hogyha kialudtuk magunkat éjszaka, reggel úgy kezdjük a napot, hogy szeretnénk valamit alkotni. Ez az egészséges ember reakciója. Hogyha nem így kelünk fel reggel, akkor az a lelkünk vagy a testünk betegségéről tanúskodhat. Egy egészséges ember úgy kell fel, ha kialudta magát, hangsúlyozom, vagy magához tért egy másfél-két óra után, hogy szeretnék valamit csinálni ma. Valamit alkotni, valamit létrehozni, valamit egyről kettőre mozdítani. Este fele pedig, van akinek ez hajnali 3 vagy 4 óra, úgy érezzük, hogy nem tudok többet csinálni. És ez így van a hét során is, hogyha bementünk Isten szombati nyugalmába, vágyébred bennünk arra, hogy folytassuk az ő teremtő munkáját. A művész nem tud folyamatosan alkotni. Nincs olyan művész, aki folyamatosan minőséget tudna alkotni. Szüksége van a csendre és a pihenésre is. Szüksége van az ürességre. Hogyha alkottatok már, végeztetek szellemi vagy művészi munkát, akkor tudjátok azt, hogy vannak terméketlen időszakok. Ezek a terméketlen időszakok nagyon fontosak a termékenység számára. A képzeletnek meg kell termékenyülnie újra és újra, ehhez pedig szükség van ürességre. Hadd térjek át a harmadik kérdésemre, mert ugye elhasználtam az első előadás idejét. Mi a művészet fő célja? A művészetnek van közvetlen célja és végső célja. A közvetlen célját nagyjából ugyanúgy értelmezhetjük keresztényeként, ahogy a világ nagyobb része értelmezi, legfeljebb a hangsúlyaink térnek el. A végső célra azonban nekünk keresztényeknek kell emlékeztetnünk. Mi a közvetlen célja a művészetnek? Általában úgy szokták megfogalmazni, hogy tanítani és gyönyörködtetni. Horáciusztól származik ez a megfogalmazás, ő az, mondjuk konkrétan az irodalomról beszél, de ezt a művészetre is kiszokták terjeszteni. Általában prodesser, delektore, tanítani és gyönyörködtetni. Ismertebb formájában ezt úgy szokták mondani, hogy dulce et utile, ugye édes és hasznos. A művészetnek van nevelő célja is, tehát hasznos, és van gyönyörködtető célja is, édes. Az előbbi célt, a nevelést, azt ma divat megkérdőjelezni. Van-e a művészetnek nevelő célja? Szögezzük le, a művészet természetesen nem lehet propaganda. Az sem jó, hogyha egy műalkotás túlságosan didaktikus, túl közvetlenül akar tanítani, és nem enged utat annak, hogy az üzenete, a művész üzenete megszülessen az ő közönségében. A művészet nevelői funkciója közvetett kommunikáción keresztül valósul meg. Ezért olyan erőteljes. De ne felejtsük el azt, hogy a művészet akkor is nevel, ha nem akar nevelni. A művészet jellegéből fakadóan mindig nevel. Értékrendet, világnézetet közvetít. Valamilyennek láttatja velünk a világot. Formálja a lelkünket, formálja az ízlésvilágunkat, formálja a választásainkat. Akár szándéka ez, akár nem. Keresztényekként egyébként nekünk nem is annyira művészet nevelő funkciójával van problémánk, mert mi keresztények elég erős küldetéstudattal rendelkezünk a világ felé. Szeretnénk megváltoztatni a világot, szeretnénk a művészetet is ennek a szolgálatába állítani. Tehát nem ezzel van alapvetően problémánk, sokkal inkább a gyönyörködtető funkciójával a művészetnek. A gyönyörködtetést sokszor nem érezzük elégséges célnak. Ezért megpróbáljuk a művészetet a hasznosság által igazolni. Ez jó könyv, mert ha nem hívők elolvassák, akkor biztos néhányan megtérnek ezen keresztül. És hasonló igazolások. Én nem vagyok ellene annak, hogy ezt a szempontot is figyelembe vegyük. Mondom, ez egy régi szempont. Dulce et utile. A nevelés, a hasznosság is része a művészet céljának. De keresztényeként gyakran túlértékeljük a nevelő funkciót a gyönyörködtetés rovására. Pedig ahogy egy angol irodalmár, Leland Ryken rámutat, a keresztény világnézet szemben áll az utilitarizmussal. Szemben áll azzal a szemlélettel, amely az életet a hasznosságra szűkíti le. Mi igenis értelmét látjuk annak az embernek az életének, akiről már mindenki lemondott. Aki nem hasznos tagja a társadalomnak, vagy még nem hasznos tagja a társadalomnak. Keresztényként nem a hasznosság az egyetlen érték, ami alapján az életet és a művészetet is mércére tesszük. Isten, mondja Ryken, Isten nem egy tisztán funkcionális világot teremtett. Ezt nagyon könnyű bebizonyítani. Ehelyett egy kertet ültetett, melynek fái szemet gyönyörködtetők és evésre alkalmasak voltak. A keresztények azok az emberek, akiknek legkevésbé kellene lelkiismeret furdalást érezniük amiatt, hogy élvezik az irodalmat. Hans Rockmaker mondta, egy holland keresztény művészettörténész, vagy lehet, hogy amerikai holland keresztény művészettörténész, hogy a művészetnek nincsen szüksége igazolásra. A művészetnek, mint művészetnek az ad értelmet, hogy Isten jónak látta megajándékozni az emberiséget művészettel és szépséggel. Nem kell igazolni, hogy miért jó egy finom lecsót akartam mondani, nem biztos, hogy szereti, én nagyon szeretem a lecsót. Miért jó egy finom lecsó? De gondoljátok ennél egy komolyabb műalkotásra a konyhából. Ami finom, nem igazol, nem szükségeltetik igazolást. Isten ajándéka a számunkra, hogy élvezzük. De ha csak ennyit mondunk a művészet céljáról, akkor még nem a keresztény értelmezését adtuk a művészet céljának. Mert van egy végső célja is a művészetnek, ez pedig az, hogy Isten dicsőségére. A gyönyörködtetés kérdése felveti azt a nagyon súlyos, nagyon komoly, nagyon fontos kérdést, hogy képesek vagyunk-e bálványimádás nélkül gyönyörködni. Pál apostol írja az első Timóteusi levélben, abban a levélben, ahol ő beszél arról, hogy azok, akik tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, azok démonok tanításainak a hatása alatt állnak, hiszen azért adta nekünk ezeket Isten ajándéként, hogy élvezzük, ez a Pál apostol mondja ugyanebben a levélben, azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre, ez egy rossz fordítás, a görögben az van, hogy élvezetünkre, mindent bőségesen megad nekünk. Miközben gyönyörködünk a szépségben, Isten gazdag világában, ne feledkezzünk meg az alkotójáról, Istenről. Minden, ami van, Istentől van, Isten által van, és Istenért van. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Így fejezi be Pál a Róma 11 hosszú érvelését. A művészet célja az, végső célja az, hogy Isten világát úgy utánozza metaforákkal, tehát úgy adjon nevet a dolgoknak, hogy ezáltal Isten nagyobb dicsőséget kapjon. A jót úgy mutassa be, hogy Isten jósága látszon meg általa. A rosszat úgy mutassa be, hogy mellette Isten jósága vakító legyen, és az ő hiánya fájdalmas. Úgy mutassa be a művészet Isten világát, hogy azáltal meglátszódjon, hogy mennyire gazdag az az Isten, aki azt létrehozta, akiben a létünk is van, és aki által az egész kozmosz létrejött. Hadd olvassak fel befejezésre egy idézetet Annie Dillard-től, ő egy költőnő, aki a Life magazinnak adott interjúban mondja ezt. Azért vagyunk itt, hogy tanúi legyünk a teremtésnek, és segítségére siessünk. Észrevegyünk minden dolgot, hogy minden dolog észre legyen véve. Együtt vesszük észre nem csak minden hegy árnyékát, minden kavicsot a tengerparton, hanem egymás arcát és összetett lényét is. Most figyeljetek, hogy ne kelljen a teremtésnek üres ház előtt játszania. Calvin nevezte a teremtett világot az Isten színházának, az Isten dicsősége színházának. Ha észrevesszük a teremtés játékát, ez a művészet, és megnevezzük, Isten kap dicsőséget.